8 óra 48 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és a Hamász-izraeli háborúról fogunk beszélgetni a következő percekben, annak nemzetközi optikájáról is. Szajfó Omár van itt velünk, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója. Üdvözlöm a műsorban!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogy pontosan mit értek itt a nemzetközi optika kapcsán, azt mindjárt megbeszéljük, de kezdjük az aktualitásokkal, én azt gondolom. De az elmúlt időszakban a gázai övezetből a térség legnagyobb kórháza került legtöbbször a hírek címoldalaira, ugyanis úgy hírlik, hogy a Hamász terrorista szervezet ezt a kórházat, illetve az ez alatti alagút rendszereket használta gyakorlatilag, vagy használja gyakorlatilag bázisként. Ez mennyire lehet egy megerősített információ? Mennyire mondhatjuk, hogy tényleg ez a gócpont, ezt kell felszámolnia Izraelnek?
Ez a háború most nem csak Gázában, hanem az információs térben is zajlik. Egészen biztosra vehető, hogy az izraeli hadigépezet nem vállalt volna be egy ilyen kockázatokkal járó műveletet, pláne olyat, amivel adott esetben civil áldozatok is járhatnak, hogyha nem lenne ott mit keresni. Tehát egészen biztosra vehető, hogy valóban a Hamasznak ott vannak bázisai az Al-Shifa kórház alatt, vagy ott voltak pontosabban, illetve különböző hálózatokon keresztül onnan is irányított hadműveleteket. Viszont azt látjuk, hogy a másik fél ezt nagyon kategorikusan tagadja. A palesztin részről a közösségi média tele van gyakorlatilag civileknek az áldozata, civileknek a fotóival. Tehát azt látjuk, és nagyon nehéz innen megmondani, hogy pontosan milyen erőkkel volt jelen a Hamasz az Al-Shifa kórház alatt, de az egészen biztos, hogy bázisként használták.
És azt mennyire lehet leszűrni a híradásokból, hogy milyen sikerességgel zajlik eddig egyébként az izraeli beavatkozás, amely rendkívül kockázatos, és tényleg Izrael sokáig fontolgatta, hogy egyáltalán meglépje ezt a beavatkozást Gázában. Mennyire tudtak érzékeny veszteségeket okozni a Hamásznak, mind lőszerraktárok, bunkerek felszámolásával?
Az nem volt kérdés kezdetektől sem, hogy Izrael megnyeri ezt a háborút, hiszen katonai, technikai fölénye van a Hamasszal szemben. Ugyanakkor ennek az ára a kérdéses, illetve az, hogy mi lesz a győzelem utáni napon, mi lesz a gázai övezetnek a sorsa. Azt, hogy eddig sikerrel járt az izraeli haderő, azt jól mutatja, hogy a Hamasz maga kért már humanitárius tűzszünetet, és felajánlotta cserébe a túszok egy részének az elengedését, és azt mutatja továbbá az is, hogy nagy erőkkel zajlanak a közvetítő tárgyalások azért, hogy valóban megtörténhessen a túszoknak az elengedése.
Azt lehetett tudni, hogy a túszok helyileg egyébként hol vannak, hol tarthatja őket fogva a Hamász, és tényleg most hogyan alakulnak a tárgyalások? Azért itt olvashattunk a katari miniszterelnöktől optimista szavakat, de a valóság az mennyire mutathat így optimistán?
A túszokat mozgatják a gázai övezeten belül, tehát őket kiszabadítani elég kockázatos művelet lenne az izraeliek részéről. Nem is egy helyen tartják őket, feltételezhetően a Hamasz terroristái. Tehát, hogyha az izraeliek megindulnának és ténylegesen bevetnének mindent a kiszabadításukért, akkor valószínűleg emberáldozatokkal, civil áldozatokkal kellene nektek is számolniuk, illetve azzal, hogy a túszok egy része is életét fogja veszteni. A katari közvetítés az nem új keretű. Tudjuk azt, hogy Katar, amely egyébként részben diplomáciailag támogatja a Hamaszt, hiszen Katarban tartózkodik számos magasrangú Hamasz vezető. Katar az Al Jazeera a média birodalmon keresztül is nagyon erősen támogatja a Hamaszt. Ők jellemzően ezt a támogatást a palesztin ügy támogatásába tekerik bele, vagy amögé rejtik, de mégiscsak a mostani konfrontáció során ez a Hamasz az, ami hasznot húz ebből a támogatásból. Beszédes tény, hogy sokáig úgy volt, hogy Izrael kiutasítja az Al Jazeera katari hírtelevíziót Izraelből, majd aztán mégiscsak engedélyezte a Netanyahu kormányzat, hogy működjenek a területéről, pedig hát egy velük ellenséges csatornáról van szó. Ennek is az lehet az oka feltételezhetően, hogy a Katar informálisan és a színfalak mögött komoly szolgálatot tesz Izraelnek abban, hogy közvetít a Hamasz felé a túszok szabadonbocsátása érdekében, és azt látjuk, hogy Katar van gyakorlatilag egyedül abban a pozícióban a térség országai közül, hogy ténylegesen hatni tudjon a terrorszervezet vezetésére.
Említette, hogy a Hamasz is kért már fegyverszünetet, tehát az ő szempontjukból ez egy sürgős dolog lenne. úgy érezheti már a Hamász, hogy gyakorlatilag a nemzetközi téren, amit szeretett volna szimpátiát, azt kivívta az arab országokban?
A Hamasz nagyon rosszul kezdte ezt az egészet, még arab szempontból is. Nem véletlen, hogy az október 7-i terrortámadást követően az Egyesült Arab Emirátusok és Bahrein is elítélte a Hamaszt, Törökország pedig kijelentette, hogy nem látja biztosítottnak a területén tartózkodó Hamasz tagok biztonságát. Majd aztán beindultak a régi reflexek, és a közösségi médiát az arab világon belül is elkezdték elönteni a palesztin civil áldozatokról szóló képek, és a régi reflexek szerint visszatért a régi narratíva, miszerint az izraeliek az agresszorok, a támadók, a palesztinok ebben a szituációban pedig csak is áldozatok.
Egész egyszerűen a török elnök ugye terrorállamnak nevezte Izraelt, ez azért elég erős megnyilatkozás volt.
Így van, Törökország nem most kezdte el a közeledését a Hamaszhoz, tehát Törökország is jelentős támogatója ennek a szervezetnek. Azt látjuk ugyanakkor, hogy Törökország diplomáciai kapcsolatai összetettebbek a térségben. Tehát Törökország hagyományosan Izraellel jó kapcsolatot ápol. Ez a kapcsolat megromlott, amikor az Akpárt 2002-ben hatalomra került, de ugyanakkor továbbra is jól működött. 2010-ben volt egy mélypont, amikor egy török segélyflottillát támadásért az izraeli partoknál, akkor a két ország meg is szakította a kapcsolatát. Az elmúlt években viszont azt látjuk, hogy Erdogan elnök felismerve azt, hogy a gazdaságának, az ország gazdaságának nagy szüksége van Izrael barátságára, újra elkezdte a közeledést, ezt most megzavarta a mostani konfliktus, és egyelőre nem látjuk, hogy hova fog kifutni, de feltételezhető, hogy Törökország megpróbál a későbbiekben is egyensúlyozni a két csoport között, illetve Izrael és a Hamasz között.
Kicsit visszatérve az eredeti kérdéshez, most az arab és iszlám országok külügyminiszterei Pekingben gyűltek össze, a szaúd-arábiai külügyminiszter is azonnali tűzszünetre szólított fel a harcok befejezésére. Összességében itt láthatunk egy egységfrontot, nem csak az arab országok oldaláról, egyébként az ENSZ főtitkár is folyamatosan tűzszünetet szorgalmaz. És visszakérdeznék, hogy akkor érdekes módon vagy paradox módon a Hamász most elérte valamelyest a célját, tehát felkeltette a szimpátiát a saját irányába, ugye azáltal, hogy felhasználja ugye a civilek elleni áldozatokat, ez a civilek elleni támadások képeit.
Igen, a Hamasz a fizikai térben és a propaganda terén is bebújt a civil áldozatok mögé. Tehát ha megnézzük az arab országokban a retorikát és a médiának a narratíváját, azt látjuk, hogy a Hamasz szinte már nem is szerepel benne, vagy legalábbis nagyon mérsékelten. Itt a palesztin civilekről szól gyakorlatilag minden. Az arab országok tekintetében nem látunk túlzottan nagy újdonságot. Látni kell, hogy hagyományosan az arab öbölországok számára Irán jelenti a legnagyobb rivális, beleértve Szaúd-Arábiát, amely természetesen szintén a perzs államra tekint riválisként. 2020-ban gyakorlatilag négy arab ország, Szudán, Marokkó, az Egyesült Arab Emirátusok és Bahrein is békét kötött Izraellel, már levegőben lógott a szaúdi béke is, ezt most megzavarta ez a háború. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Szaúd-Arábia a már említett Iránnal való szembenállása miatt, illetve az ambiciózus NEOM projekt miatt rá van szorulva Izrael barátságára, és érdekelt abban, hogy békét kössenek. Nem szabad elfelejteni, hogy ahhoz, hogy ez a NEOM projekt, ez a futurisztikus metropolisnak a projektje megvalósuljon, szükséges az izraeli béke, hiszen ez a város az Akabai öbölben épülne fel. Gyakorlatilag ott helyezkedik el Tirán és Szanáfírnak a szigete. Ez két olyan sziget, amelyet Egyiptom átadott a közelmúltban Szaúd-Arábiának azért, hogy ez a projekt megvalósulhasson. Viszont amikor Egyiptom békét kötött a zsidó állammal 1979-ben, akkor a békeszerződésben benne volt az, hogy garantálják a két sziget között az izraeli hajóknak az áthaladását. Most ezeket a szigeteket Szaúd-Arábia ellenőrzi, tehát ahhoz, hogy ott egy jól működő, befektetőket vonzó futurisztikus város felépülhessen, ahhoz Szaúd-Arábiának békét kell kötnie Izraellel. Most ez egy picit a távolba került, de valószínűleg, ahogy a fegyverek elhallgatnak Gázában, már pedig elfognak, Szaúd-Arábia újra elkezdi majd melegíteni a kapcsolatait Izraellel.
És ez ugye akkor a nagy kérdés, ahogy arra ön is utalt, hogy a gázai övezet kinek a fennhatósága alá fog tartozni majd ezt követően, hogyha elhallgatnak a fegyverek?
Ez egy nagyon nehéz kérdés továbbra is. Valószínűleg nincs is meg még erre a válasz. Itt csak rossz megoldások vannak ebben a helyzetben. Az, hogy a Hamasz ott maradjon és továbbra is ellenőrizze az övezetet, az politikailag megengedhetetlen és biztonságilag is Izrael számára. Arra is kevés esély van, hogy a palesztin hatóságok ellenőrzése alá essen, hiszen ne felejtsük el, hogy Mahmoud Abbas elnöknek, aki egyébként a Hamaszhoz hasonlóan 2006 óta uralkodik gyakorlatilag választások nélkül, Cisziordánián belül 17%-os a támogatottsága, Gázában meg szinte nem is mérhető, mert nincs jelen a Fatah, mióta a Hamasznak a fegyveresei kiűzték őket 2007-ben. Arra sincs igazából sok esély, hogy arab békefenntartók legyenek, hiszen erre még igazából a történelem során nem volt működő példa. Elképzelhető próbálkozások lesznek, de egyelőre nem látszik, hogy ez hova futna ki. Tehát azt látszik, hogy egyelőre nem látszik semmi.
És az Európai Unió álláspontjában eddig is az óvatosságot vélhettük felfedezni. Gyakorlatilag ők kitartanak ezen politika, ezen narratíva mellett, és végül is burkoltan ők is szeretnék a tűzszünetet, mert hát akkor így a belső konfliktusok, ugye az iszlám bevándorlók okozta belső konfliktusok is talán csillapodnának.
Tény és való, hogy Európa békében érdekelt ebben a helyzetben, de Európában is régen megcsontosodott narratívák mentén zajlik ennek a konfliktusnak az értékelése. Fontos kiemelni, hogy itt nem csak a muszlim bevándorlókról van szó, akik feszültséget okoznak, vagy akik körében legalábbis nő a feszültség a mostani közel-keleti konfliktus kapcsán, hiszen azt látjuk például, hogy Nagy-Britanniában, Londonban, a közelmúltban a legnagyobb Európa szinten és világszinten is legnagyobb szimpátia tüntetés, ahol 300 ezer ember vonult az utcára, azt jellemzően helyi baloldali csoportok szervezték, nem muszlim bevándorlók. A szervezők közé aztán persze bekerültek különböző kisebbségi csoportok is, de mégiscsak ez egy nagy baloldali keretrendszerben működő megmozdulás volt. Hasonló látható számos európai országban is. Tehát természetesen vannak nagy számban muszlim bevándorlók, akik tüntetnek, de nem kizárólag csak muszlim bevándorlók, hiszen a palesztin ügynek az értékelése és megítélése a hidegháború óta egy baloldali keretrendszerben történik, és jellemzően nem csak muszlim bevándorlók, hanem számos más bevándorló csoport is szimpatizál a palesztinokkal, aki magát valamilyen okból vagy a kolonialista múlt áldozatának tekinti, vagy úgy látja, hogy ő el van nyomva az európai társadalmakban, és ezáltal szimpatizál azzal, akit ő az elnyomottnak vél ebben a konfliktusban.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Szájfó Omár, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója volt a Reggeli Monitor vendége. További szép napot, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Hamarosan friss hírekkel jövünk.